Folytatódik az aréna, mai vendégünk Gereben Ágnes külpolitikai elemző, akivel ott tartottunk, hogy hogyan befolyásolt Ukrajna Oroszország, illetve az Európai Unió által. Ugye azt talán most ki lehet jelenteni, hogy Ukrajna az energiája, a gázvezetékei, gáztározói miatt elég kellendő portéka. De közben élnek azok a tervek, amelyek különböző Ukrajnát elkerülő gázvezetékekről szólnak. Nabukko, kék áramlat. Ukrajna mennyire van tudatában annak, hogy az ő portékája nem biztos, hogy mindig kellendő lesz? Egyáltalán így van-e? Próbálja-e, gondol-e arra, hogy kihasználja ezt a mostani helyzetet? Mert nem biztos, hogy néhány év múlva ennyire érdekes lesz Ukrajna.
Ukrajna az energia ügyben nyakig el van adósodva. Tehát ez inkább egy zsarolási potenciál, amelyet Kijevvel szemben szoktak felhasználni, főleg Moszkvában. Egy példát hadd mondjak, a távozása előtt, vagy távozása heteiben, tegnap, azt hiszem tegnap történt, Juschenko leköszönő elnök rendeletet írt alá arról, hogy az előbb említett Krím-félszigeten található Szevasztopol városában található tengeri bázis, ahol az oroszok flottája állomásozik, az a továbbiakban nem szándékozik az eredetileg aláírt megállapodásnak megfelelően 2017-ig ott maradni. Tehát nem akarja Ukrajna, hogy a területén egy idegen erő állomásozzon. Pedig úgy volt, hogy 2017-ig ott maradhatnak, és a bérleti díjért cserében az ukránoknak bizonyos engedmények járnak az orosz földgázszállítások elszámolásakor. Elég nagy összegről van szó. Most Juschenko telepített egy aknát az új ukrajnai vezetés alá egyenesen, azzal, hogy ezt a megállapodást felrúgta, és az ukrán alkotmányban az fog szerepelni, hogyha végigmegy ez a folyamat, hogy semmilyen idegen katonai erő semmilyen feltétellel nem állomásozhat ott. Ez is egy olyan lépés, amelyre a Kreml azonnal válaszolt. Az valami elképesztő, hogy milyen nagyon kész vannak a retorziókkal a Kremlben, tehát erre készültek. Annak ellenére, hogy az egy évvel ezelőtt Moszkva baráttá vált Timoshenko győzelmében mindenki biztos volt Moszkvában. Tehát egy előre elkészített forgatókönyvek szerint folyik Ukrajna nagyon komoly zsarolás. Ez a 3,5 milliárd dolláros földgáz követelés, amiről beszéltünk az első részben, az például padlóra küldi, nem csak Ukrajnát, hanem a mi országainkat is. Na most az észak és a déli áramlat, valamint a Nabukko ügye azért sok tekintetben illuzórikus veszélyt jelent. Éppen ma egyébként Finnország is hozzájárult, Putyin oda ment tagítálni, és elérte, hogy utolsóként az északi áramlat felségvizeit, tehát azokat a felségvizeket, amelyeken a tenger mélyén áthalad a tervezett északi áramlat, Finnország is megadta a hozzájárulását, és Putyin sértett jelenteni, hogy áprilisban kezdődik az építkezés. Hát nem oda-buda, szóval azért ez még egy elég bizonytalan dolog. Annak ellenére Szentpétervártól már épül a terminál, ahonnan majd egyenesen Németországba megy a tervek szerint a földgáz. A déli áramlat ügye is ezer sebből vérzik. Ebben a pillanatban nem lehet tudni, hogy mi lesz vele. Magyarország számára az én megítélésem szerint teljesen felesleges több százmilliárdos kiadás, hiszen nem diverzifikálhatjuk úgy az ország energiaellátását, hogy az egyik vezetéken orosz földgáz jön, vagy orosz tulajdonú földgáz, és akkor építünk még egyet az oroszokkal, és azon viszont orosz földgáz jön. Tehát ennek így semmi értelme nincs, arról nem beszélve, hogy csökken a földgáz iránti kereslet, csökkennek az orosz tartalékok, és a Gazpromnak egyre kevesebb pénze van, hiszen zuhan az európai exportja, és most ebben például nincs miből megépíteni ezeket. Tehát nem hiszem, hogy a vezetékeknek olyan a realitása, hogy ez a mai nap valóban kihívás lehetne Ukrajna számára, de Ukrajna nem rendelkezik igazán szuverén módon a saját földgáz hálózata fölött.
Mennyire tekinthető komolynak az Európai Unió szándéka, hogy Ukrajnát bevonja? És ezzel párhuzamosan mennyire erősek az orosz eszközök arra, hogy ezt megakadályozzák? Egyáltalán mire lehet számítani a következő időszakban? Itt harc lesz?
Harc volt, van és lesz is, bár én ezt
és milyen lesz ez a harc?
Milyen eszközökkel fog folyni? Kulisszák mögött. Alapvetően a kulisszák mögött, ahogy eddig is úgy folyt. Moszkva fokozatosan szorul kifelé az európai intézményekből, az Európai Unió holdudvarából. Noha időről időre Brüsszelben az erre hajlamos képviselők nyomására bevonják. Most az a helyzet, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Brüsszel is aggasztónak ítéli Oroszországnak az európai ügyekbe való bevonására lehetőséget, aggasztónak ítéli az orosz belpolitikai fejleményeket és az orosz gazdasági fejleményeket. Tehát ha azt mondtuk, hogy az ukrajnai törvényhozásban ripsz-rops átállnak a képviselők a győzelmet aratott, megválasztott elnököt, akkor ugyanez Oroszországban olyan, mint a Magyar Országgyűlés volt a Kádár rendszer alatt. Ott Bólintó Jánosok ülnek, akiknek semmiféle komoly politikai elképzelésük nincsen az orosz belpolitikáról, az Oroszország élettől, tehát zsebparlamentnek hívják. Nem jó az orosz gazdaság helyzete, ugyan időről időre jönnek olyan hírek, hogy megindult a mélyből, ez nagyon jó lenne az embereknek, már az egyszerű állampolgároknak, de az a helyzet, hogy az energiakincs valóban csökken, nehéz kitermelni. Most adták fel a napokban a legnagyobb vállalkozás tervét, a Stockmann lelőhely kitermelését, mert nincs hozzá technológiájuk. Tengermélyről kell olyan körülmények között felhozni, amit nem tudnak elvégezni. A nyugati cégek pedig már nem nagyon szívesen mennek Oroszországba, mert előbb-utóbb okkalok nélkül kiábrudalják őket jogos vagy nem egész jogos környezetvédelmi adó és egyéb aggályokat. Tehát bizonytalan az orosz energiapiac, nem olyan fontos. Oroszország nem hajlandó elfogadni az EU 1994-ben született energetikai kartáját, mert az előírja, hogy be kell engedni az országba a külföldi kőolaj és földgáz szállító cikkeket, már pedig erről szó nem lehet. Ez Putyin magánbizománya az állami transznyelvt, és nem engedik be, ez is a szovjetkorszak öröksége, hogy az ellenséget nem engedjük be az országba. Úgyhogy Oroszország pozíciója az Európai Unió szempontjából most nem igazán jó. Moszkva viszont gőzerővel igyekszik, és nagyon ügyes technikákkal sikeresen igyekszik Ukrajnát a maga befolyási övezetében tartani. Hát el nem tudja képzelni, hogy milyen reagálás volt Moszkvában arra, hogy esetleg egy orosz barát államfő lesz a gyűlölt, mert tényleg nyugatos Jusenko elnökkel szemben. Olyanokat lehetett olvasni az internetes kiadványokban, hogy a Szovjetunió újjáépítésének első lépését tesszük meg azzal. Ezt nem tudják feldolgozni, hogy a 350 éves orosz barátság, mondjuk úgy, mint nálunk. A török tankönyvekben a 150 éves magyarországi megszállás, mint a két nép barátságának az alapja szerepel. ugyanígy gondolják az oroszok, hogy Ukrajnával összetartoznak, szlávok, nyelvileg is, egy része vallásilag is, és hihetetlen presztízs kérdés a számukra. Bizonyos fokig még igazuk is van, hogyha nem is a Szovjetunió, de az orosz ortodoxia és az orosz civilizáció számára létfontosságú expanzió az igazán Ukrajna annak az első sikerét igazán Ukrajna orosz fordulata jelenteni.
Ez el tud képzelni olyan helyzetet, amikor Ukrajnának választania kelljen a nyugat és a Oroszország között? Egyetlen választhatna.
Ehhez kellene egy elvek, ideológia, politikai program alapján tevékenykedő államfő.
És nem gazdasági érdekek?
A gazdasági érdekek mindenfelé húzzák, tehát jobbra-balra húzzák, még felénk is. Ukrajna valóban fontos gazdaságilag, csak nagyon nagy a bizonytalanság, amit ez a gazdaság képvisel. Hát a mai lapok megírták, hogy az OTP ott szenvedt el, a ukrajnai lányával szenvedt el a legnagyobb veszteséget, ami a profitja egy részét elviheti.
Igen, egyáltalán miért beszélünk ennyit Ukrajnáról? Ugye? Tehát két dolog mindenképpen van, amiatt nekünk Ukrajna érdekes. Az egyik az nyilvánvalóan az ott élő magyar nemzetiségű kisebbség. A másik meg az energiapolitika, illetve a gazdasági érdekek. Ha már az energiánál tartottunk, akkor először beszéljünk arról, hogy azt már említette az előbb, hogyha Ukrajna most ebben a pillanatban minden kötelezettségének eleget tesz, akkor hiányzik neki, jól emlékszem, 7 milliárd köbméter gáz.
Igen, a tél végéig legalább annyi
hogy tavaly télen
mi történt.
Ezek szerint lehet számítani akár Magyarországon is egy tavalyihoz hasonló helyzetre?
Mert hogy tudom, nagyon megnyugtattak minket. Hogy nem vagyok jósnő, ugye? Tehát az elemzés az azért nem tartalmaz az, hogy az ember előre találgasson, mert ez nem a jóslás lenne, ez találgatás. Tény, hogy nem csak a földgáz szempontjából vagyunk kiszolgáltatottak, szintén nagyon friss hír, hogy az Ukrajnával való elszámolási nehézségek miatt Kazahsztán leállította a kőolajszállítást a Druzsba, a barátság kőolajvezetéken. Tehát itt nem csak a földgázról van szó, nem csak a magyar cégeknek az ukrán gazdaságba való beékelődöttségéről, ennek a befektetés sorozatnak a sorsáról van szó. Úgyhogy mindenképpen a magyar gazdaságnak érdeke lenne, hogy Ukrajnában rend és nyugalom legyen. Nekünk itthon fontosabbnak tűnik, hogy egy 0,5%-os népszerűségű párt anyagi hátterét megkaparintja egy 3%-os népszerűségű párt. Ki tudja, hogy nem fontosabb-e adott esetben az, hogy Ukrajna milyen irányt vesz. Ez az, amit ma még nem tudunk. A Moszkva első lépései arra utalnak, hogy Ukrajnát nem csak meg akarja, de különböző zsarolásokkal meg is tudja tartani a saját befolyási vezetében, hogy mennyire ahhoz lesz még hozzászólása a nyugatnak, és azért fontos, hogy Janukovics, a megválasztott miniszterelnök tesz gesztusokat a nyugat irányába. Nem ebből teszi ezt sem, hanem mert meggyőzik róla, hogy jó lesz ez neki.
De jó, veszem ki a szavaiból, hogy ez számunkra nem feltétlenül jó.
Nem, az orosz befolyás nem ezért nem jó, mert az oroszok csúnya fiúk, nem csúnya fiúk. Egyszerűen kiszámíthatatlanok, és a zsarolási potenciáljuk valóban rendkívül nagy. És nagyon jól csinálják a maguk szempontjából az expanzió politikáját. Tehát most gondolja végig, hogy ahol valami nagyszabású orosz befektetés van, mondjuk a Renault, ami most maga is bajban van, a Zsigulikat gyártó orosz Avtovázhoz esetleg meghívható pénzügyi befektetőnek, akkor Putyin oda megy Párizsba, és rábeszéli őket. Tehát mindenüvő elmegy, ahol orosz gazdasági érdeket kell képviselni. Ez nagyon kevés európai miniszterelnök, illetve adott esetben államfő csinálja meg. Ő megcsinálja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Ugye most sem tudni, hogy mi történt két évvel ezelőtt, február 28-án, amikor az akkori magyar miniszterelnök Moszkvában aláírt egy megállapodást a déli áramlat magyarországi szakaszának a megépítéséről. Nem volt el felhatalmazása, hiszen a magyar törvények szerint, egy 2005-ös törvény szerint, ehhez előzetesen, nemzetközi megállapodás aláírásához előzetesen érthető okból a kormány ülésen megtárgyalt és jóvá hagyott engedékkel. Ez nem volt meg. A szerződésben vagy, amit napvilágra hoztak, nyilvánosságra hoztak, nincsenek benne a jogi fórumok, ahova lehet fordulni valami probléma esetén, ez hallatlan a megállapodások történetében. Úgyhogy az oroszokkal való gazdasági kapcsolat tele van ilyen aknákkal. És ezért lenne jobb, hogyha a kőolaj és a földgáz nyugatról folyna kelet felé, ahogy nem teszi, ezért lenne jobb, világos, átlátható, bár kőkemény gazdasági feltételek között kereskedni az energiával és mással is.
Magyar kisebbség Ukrajnában, az mennyire jellemző, hogy a mostani elnökválasztáson a magyar nemzetiségű választók eléggé megosztottak voltak?
2006 óta akkori nagyon sok választáson Ukrajnában, az egyik akkori választása alkalmával fordult elő először, hogy a 150 ezer fős nagyon rossz állapotban lévő magyar közösség tagjai nem magyar jelöltekre szavaztak. Ezt Kovács Miklós, az ottani magyar szervezet, szintén megosztottak a szervezetek is, az ottani, mondjuk úgy, hogy legitim magyar szervezet vezetője úgy mondja, hogyha 50 év múlva meg akarják majd írni, hogy miért semmisült meg szellemileg, kulturálisan az Ukrajnában élő magyar közösség, akkor ezt a 2006-os dátumot fogják megjelölni. Tehát amikor a magyarok először hagyták el a saját jelöltjéket, a magyar jelöltöket. Ez folytatódik, az, hogy most sokan szavaztak Janukovicsra, az orosz barátnak mondott egykori, ma már nem orosz barát politikusa, annak az az oka, hogy ez protestvót volt, ez ellenszavazat volt, mert a nyugatos Juschenko és a kelet-nyugat-dél-észak párti Timoshenko iszonyatosan megfosztották a kisebbségi jogoktól a magyarokat, meg az oroszokat is, meg a krimitatárokat, vagy csak azokat említsem, akikről szó volt, de lengyeleket és németeket.
De ahhoz meg nem szavaztak elegen ellenük, talán egyik részről, másik részről, hát legalábbis amit a sajtóból lehet tudni, vagy amikor választókat megkérdezték, amit én láttam, ott olyan vélemények voltak, hogy erre szavaztam, vagy arra szavaztam, de végeredményben majdnem mindegy.
Ez nagyjából sajnos igaz, és annak ellenére, hogy hadd fejezem be egy optimista információval, a magyar tankönyveket és a magyar nyelvű felvételét gyakorlatilag tiltó listára helyező törvényeket órákkal az elnökválasztás második fordulója, vasárnapi fordulója előtt pénteken az ukrajnai alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette. Úgyhogy, ahogy ezért a beszélgetésünkből kitűnt, ez egy pici apró lépésekkel, de Ukrajna is halad a szalonképes demokrácia felé, és nagyon hosszú az út.
Az ő szempontjukból, már mint a magyar kisebbség szempontjából, ez a választási eredmény, ez innen kívülről nézve mit hozhat?
Nagyon keveset tudunk arról, hogy a roppant képlékeny és valóban gyenge képességű Janukovics mit fog megvalósítani, hogy fogja megvalósítani. Valóban az legfontosabb mozzanat, két legfontosabb mozzanat az, hogy mi lesz a kapcsolata a Kremllel, mennyiben köteles, mennyiben lesz kényszerű az alkalmazkodása az orosz politikához, illetőleg mennyiben tudja bevinni Ukrajnába az euróatlanti intézményeket. Ettől az egyensúlytól nagyon sok függ a magyarság számára, gyakorlatilag a magyar kulturális ret, a magyar iskolák, a tankönyvek sorsa, azon dől el, hogy mennyire tud kifele tekinteni a megválasztott elnök és csapata a későbbiekben, és mennyire bonyolódik bele a kijevi oligarha küzdelmekbe, mennyire lesz bábfigurája, mondjuk annak a tatár származású Rinát Akimovnak, aki pénzelte az ő választási kampányát. Tehát a nyugat és a kelet külföldként segíthet abban, hogy szélesebb látókörű legyen ez az uralom.
Ugye itt rengeteget beszéltünk orosz-ukrán, illetve Európai Unió-ukrán kapcsolatról. Kétoldalú magyar-ukrán kapcsolatról van értelme beszélni?
Hát van értelme, annak ellenére, hogy Magyarország volt sajnos az első ország, amely annak idején közel 20 éve az önálló Ukrajnát elismerte, anélkül, hogy ennek fejében kértük volna a magyar közösség kisebbségi jogainak a biztosítását. Ezt a magyar diplomácia ezt a hibát elkövette. Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával és Szerbiával kapcsolatban valamivel jobb a helyzet. Annyival jobban, mennyivel Szerbia helyzete rosszabb ezeknél az országoknál.
Mi dolgunk lehet, vagy mi dolgunknak kéne lennie Ukrajnával?
Amiről beszéltünk, hogy a magyar diplomáciának valóban, ha lenne, ha lesz koherens nemzetstratégiája, amiből nem kell a nacionalizmus fenyegető rémére következtetni, egyszerű természetes képviselete a határon túl élő magyaroknak. Hogyha ez rendeződik egy akcióprogramba, akkor a magyar diplomácia képviselheti ezeket az érdekeket, támaszthat feltételeket, előállhat követelésekkel, ugye a magyar emlékművek lerombolásakor, vagy a kárpátaljai oktatási intézmények elleni akciók láttán lehet lépni. Megvannak a nemzetközi gyakorlatnak, a diplomáciának a régóta kitalált
eszközé. Igen, ezt azért is kérdeztem, mert jól érezheti az ember, hogy ezek a lépések nem mindig és nem feltétlenül vagy nem olyan súllyal történnek meg. Tehát ha megpróbáljuk egészben nézni ezt a dolgot, akkor magyar-szlovák, magyar-román, magyar-szerb, tehát ott megvannak a viszonyok, megvannak a kapcsolatok, nyilván változnak, konfliktusok vannak, de láthatóan él valamiféle politikai, diplomáciai kapcsolat. Az emberek néha az lehet a benyomása, hogy Magyarország és Ukrajna között gyakorlatilag, tehát néha olyan, mintha ilyen kapcsolat nem is nagyon lenne.
Ez a akarat kérdése, tehát ez a felfogás valóban hiányzik, és az, hogy egyik kormány jobban képviseli a határon túliak érdekeit, a másik kevésbé, ez megint csak nem bal és jobb oldal ellentéte, hanem politikai filozófia ellentéte. Nyugodtan vállalható. Ez nem kell félni, hiszen európai alapelv az, hogy a kisebbség számára nyelvhasználati oktatás és egyéb lehetőségeket biztosítani kell, vagy mondjuk nem kell azt hagyni, hogy a magyar köztársasági elnököt kiebrudalják egy Európai Uniós országból.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Alina mai vendége, Gereben Ágnes külpolitikai elemző volt.